Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Imádkozzunk. Felséges Isten, Jézus Krisztus által édesatyánk, szívünk hálájával jövünk eléd azért, mert oly igen felmagasztaltál bennünket, hogy szeretetedet emberi testbe öltöztetted az első karácsonyon. Krisztusban látod, mit jelent embernek lenni, terheket hordozni, csalódni, veszteségeket elszenvedni és nélkülözni. Az ő értünk vállalt áldozatában látjuk mi is, bűneink miatt mi nagy és emberi erőmből áthidalhatatlan távolság választ el bennünket, te tőled, Urunk. Szánjuk, hogy sokszor, sokféleképpen megbántottunk, hogy igédben közölt rendeletedet áthágtuk, nem tartottuk be. Tettük ezt olykor véletlenül úgy, hogy észre sem vettük azt, hogy megbántottunk téged, ám nagyon sokszor jól tudjuk, hogy ellened vétkezünk, ellened lázadunk. Jogos ítéletet szerint meg is büntethetnél bennünket. Jézus Krisztus jövetelében mégis azt értjük meg, hogy nem akarod az elbotlott ember vesztét, hanem azt, hogy megérjen és éljen. Segíts minket ebben megerősödnünk most szent lelked által. Cselekedd, hogy igéd világosabbá maradjon számunkra, és meg tudjunk ismerni belőle téged. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangéliumában. A második rész, 8. versétől a 12. versig tartó ige szakaszban. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. Amen. Eddig Istenünk írott igéje. Kedves testvéreim! A karácsonyi gyermek nem más, ami számunkra, mint egy jel. Erről beszél a felolvasott bibliai rész is. Bibliai értelemben a jel egy olyan dolog, amely előkészít valamilyen lényeges eseményt, vagy éppen emlékeztet arra, amire sajnos nem mindenki figyel egyforma komolysággal. Ilyen jel volt egyszer Ezékiel próféta kezében két fadarab, amelyet Isten parancsára egymás mellé tett, és az egyikre az Izrael, másikra pedig a Júda nevet véste. A két fadarabot kezével összefogta, így ábrázolva ki a kettészakadt ország majdani egyesülését Isten kezében. El volt a zsidók pusztai vándorlásában a manna is. Van egy bokor, melynek a neve Tamariszkusz, és ez úgy védekezik, hogy ilyen édes nedvet termel, amely a levelei szélén telepszik meg. Ez az édeskés nedv, ez nagyon könnyen megszárad, sebbé szárad, és ezt a szél könnyen tovább tudja vinni a pusztában. Ez alkalmas emberi fogyasztásra is. Ennek pedig jelszerűsége abban van, hogy erre pont egy vándorló és egy éhező nép talált rá. Jele volt ez annak, hogy a hatalmas Isten gondoskodik az ő választottairól. Isten jelének a különlegességét hirdették az angyalok a pásztoroknak, akiket különös fény ragyogott körül. De ez nem olyan fény volt, mintha a nap világította volna meg, vagy a hold, vagy a csillagok. Nem fényforrás keltette világosság volt, mondhatnám úgy is, hogy ez nem egy teremtett világosság volt, hanem az Istent körülvevő legközvetlenebb fény, ami betört az éjszakába. A bepójált gyermek egy jel. De hogy mi értelme is van ennek a jelnek? E különleges jeladás az Isten mennyei világából. Erre ad most Isten választ a felolvasott igényből. Isten olykor másként közelít hozzánk, mint mi azt szeretnénk. Mindenek előtt az az értelme, hogy megértsük, mindenkinek meg kell értenie, hogy Isten nem mindig úgy közeledik hozzánk, ahogy mi azt szeretnénk, nem mindig úgy közeledik hozzánk, ahogy mi azt elvárnánk tőle. Jézus születése körüli időszak az Isten népének történelmében egy igencsak nehéz időszak, amely nagyon sok fájdalommal, nagyon sok nehézséggel volt tele, hiszen római megszállás alatt voltak. A birodalom hivatalnokai népszámlálást rendelnek elő. A népszámlálások közül a Bibliai mostanin kívül még kettőt emel ki. Volt olyan, amit Isten parancsára hívtak össze. Erről beszél az Ószövetségben Mózes 4. könyvének első fejezete. Egy másik esetben Isten akarata ellen hívta össze Dávid ezt és rendelte el a népszámlálást. Ekkor Isten haragra gerjedt, és ennek az lett a büntetése, hogy az egész országban 3 napig tartó dögvész pusztított. Ez azt jelenti tehát, hogy mindez Isten akarata ellen történt, bárhogyan is próbálnánk azt szépíteni. A népszámlálást az ókorban az rendelhette el, aki a nép volt. Tehát úgy értelmezték akkor, hogy a népszámlálást csak is az rendelheti el, akinek van hatalma számba venni a népet. Így gondolkodtak az akkori népek, az akkori emberek. Ezen a népszámláláson mérték fel, hogy milyen hadsereggel rendelkeznek, és a népszámlálásból nyert adatokból szabták meg az adó mértékét is. A népszámlálás aféle rendelkezési jogot is jelentett. Ha az uralkodó teszi, akkor azt jelenti, hogy a népé az övé, neki van egyedüli hatalma, és ezzel azt fejezte ki, hogy a nép nem Istenhez tartozik. A római birodalom által leigázott vidékeken ez az intézkedés ezért is váltott ki nagyon nagy ellenállást, nagy fellázadást. Hát alig néhány évvel Jézus születés előtt is volt egy népszámlálás Izraelben, ami nagyon nagy zendülést okozott. Ennek a fellázadásnak a vezetője Galileai Júdás volt. A fellázadás oka pedig az volt, hogy a népszámlálás nem Isten hívta egybe, hanem egy idegen uralkodó. És Galileai Júdás arra biztatta honfitársait, hogy ne fizessenek adót Rómának, és ne ismerjenek el semmiféle idegen hatalmat maguk fölött. S át tudjuk képzelni, hogy ilyen forrongó történelmi háttérben, amikor az egész ország egy nagy népvándorláshoz hasonlít, az indulatok pattanásig feszülnek, mert mindenkinek oda kell mennie a népszámlálás következtében, ahol született, mert ott ismerik, ott tudják megszámolni őket. És a példa is mutatja, hogy mindegy, hogyha valaki várandós volt, mindegy volt, hogyha valaki nagyon beteg volt, akkor is mennie kellett, nem volt választása. És ebben a helyzetben Izrael nem egy kisgyermekre, nem egy erőtlen csecsemőre vált, nem arra számított, hanem majd egy erős férfira, aki majd vezeti a népét, aki majd megszabadíti Izraelt, de nem ez történt. Mert a nép akciót várt, Isten pedig passiót adott. Mert Isten legnagyobb akciója, legnagyobb tette a passió, az elszenvedés, és mai napig is ezt teszi. Isten kezébe veszi az erőtlenségünket, és erejét erőtlenségünk és szenvedésünk által mutatja meg. A gyermek egy jel, de mi is történt? Az, hogy nem azt kapták Istentől, amire számítottak. Nem egyedüli az akkori nép ebben a felismerésben. Mert talán mi nem így vagyunk. Isten nekünk mindig úgy adja önmagát, ahogy mi szeretnénk, vagy ahogy mi azt elvárnánk tőle. Előmenetet kérünk, boldogulást vártunk, szép, kiegyensúlyozott életet, és ehelyett csalódásokon és nagy lelki próbákon kell keresztül mennünk. Valaha hittük, hogy az igyekezetünk és a becsületes munkák gyümölcse egyszer majd beérik. Ám nem mindig történik ez így. Van, amikor a jóért rosszat kapunk, van, amikor háttérbe szorulunk, és mellőznek bennünket. Mert ki az közöttünk, aki még soha nem érezte magát feleslegesnek, vagy nem érezte magát egyenesen létszám fölöttinek? Isten nem szokta kötni magát a mi elvárásainkhoz, nem köti ahhoz magát, amit mi szeretnénk, de mindig betartja az ígéreteit. Ebben az igében azt mondja Isten nekünk, hogy olykor más utakon közelít hozzánk, mint mi azt szeretnénk. Isten ezzel nem elvetni akar bennünket, hanem más úton közelít hozzánk. Neki erre van hatalma, mert ő szuverén Isten. A megszületett megváltó, a ma karácsonyi jel azt mutatja nekünk, hogy Isten, amikor mi a váradalmainkhoz, vagy az elképzeléseinkhez szeretnénk igazítani őt, és azt szeretnénk, hogy úgy történjenek a dolgok, nem úgy teszi, akkor persze nekünk rosszul esik, és azonnal képesek vagyunk arra, hogy megtagadjuk Istent. De Isten azzal, hogy nem úgy alakítja a dolgokat, ahogy mi szeretnénk, csak a javunkra cselekszik, csak is a mi javunkat akarja. Izrael kegyesei is rövid távon gondolkodtak, ők azt kérték Istentől, hogy jöjjön végre egy szabadító, és szabadítsa meg őket az elnyomástól, szabadítsa meg őket az idegen uralomtól. Isten azonban messzebbre tekintett, népe váradalmát másképpen töltötte be, úgyhogy a karácsonyi jel, a kisgyermek az egész világ üdvözítője lett, nem csak az akkori népé. Nem csupán ők üdvözülhetnek ezáltal, nem csupán nekik jelez, hanem nekünk is mindannyiunknak. Nem csupán a világ leghatalmasabb birodalma fölött Úr, hanem Úr ő a halál, Úr ő a bűn fölött is. Ez a jel azt mutatja, hogy megváltott. A második üzenet ennek az igének az, hogy Krisztus megváltott bennünket. Benne kaptuk a megváltás ígéretét. Lukács a 11. versben a megtartóról, azaz a megváltóról beszél. Ez egy igen gazdag tartalmú kijelentés, amit az angyalok a pásztoroknak hírül adtak. A megváltás bibliai szava egy értelmezés szerint eredeti tartalmat tekintve annyit jelent, mint tágasság. Isten ennyire szereti és ennyire ismeri az embert. Hányszor szűkült össze előttünk a jövendő és hullik cserepeire a reménységünk. Elveszítjük a jövőképet, és ő szeretné most ezt visszaadni nekünk. Megfogni a kezünket, és azt mondani, hogy ne adjuk fel, mert van tovább. Elküldte Jézust, az ő fiát, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Jézus hasonlatos volt hozzánk, kivéve a bűnt, emberi testet öltött fel, szenvedett, megalázták, és még sorolhatnám. És feltehetjük a kérdést, hogy milyen élet is volt az övé. Hát az övé volt az az élet, aki minden áron csak Istennel való kapcsolatot keresett, és nem az embereknek kíván tetszeni, hanem csak is az egyedüli atyának. Ma nagyon sok ember nem az Istennel való kapcsolatban akar teljes életet élni, hanem ő nélküle. Azt gondoljuk, hogy nincsen Istenre szükségünk. Valljuk meg, hogy hétköznapjainkban is mi sem gondolunk nagyon sokat erre, és nem ez van a központban. Olyan élet volt az övé, amely a durvasággal is, és a szelídséggel is tudott beszélni, és tudott rá válaszolni. Olyan, amely még az ellenségeiért is tudott imádkozni, nem volt képmutató, hitből imádkozott. Karácsonykor Isten Jézus által azért jön közel hozzánk emberi testben, hogy elsőszülött fia életét adja nekünk. Valaki egyszer így mondta ezt. Nem tudom, hol kezdődik az életemben Krisztus, és hol végződöm én. És nem tudom, hol kezdődöm én, és hol végződik a Krisztus. Mert olyan mélyen beárad Krisztus az életembe, és olyan mélyen belegyökerezem Krisztus életébe, hogy ez a két élet egymásba árad, az Isten élete és az én életem. A megszületett gyermek ezért megváltásunk jele, mert az ő életébe kapcsolódik bele az én életem, miközben ezernyi korlátba ütközöm a mindennapok során, és tágasságra vezet engem. Egy bájos történetet hallottam egyszer. Édesanyja utazik a kisgyermekével, autóban, egy nyílegyenes úton. Az út két oldalán jegenyefák sorakoznak, süt a nap, egyáltalán nincs forgalom az úton, kellemes vezetni. A kisgyermek érdeklődően kérdez mindent az édesanyjától, bármi dolog, ami feltűnik neki, azonnal szóvá teszi, ha nem tudja mi, az megkérdezi, édesanyja nagy szeretettel válaszol neki. Aztán minden előzmény nélkül a kisgyermek elkezd sírni. Az édesanyja hiába kérdezi tőle, hogy mi a baj, mi történt, egyszerűen a kisgyermek annyira nagyon sír, hogy nem tud válaszolni. Mit is tegyen az édesanyja? Megállt oldalra a kocsival, kiszállt a kocsiból, kivette gyerekét és az ölébe ültette, próbálta vigasztani és megkérdezte, hogy mi történt, mi a baj. Egy idő után meg tudott nyugodni a kisgyermek, és azt mondta az édesanyjának, hogy nagyon megijedt, mert látta az utat maga előtt, és látta, hogy egyre szűkösebb lesz, és azért félt, mert tudja, hogy nem fér ott át az autó. Az édesanyja elmosolyodott, és elmagyarázta neki, hogy nem fog az út összeszűkülni. És mi is hányszor látjuk ezt, kedves testvéreim, vagyunk egy élethelyzetben, és képesek vagyunk elveszteni a reménységünket, képesek vagyunk félni, és nem tekintve Istenre, nem hittel tekintve rá, pedig ő az, aki minden élethelyzetünkben megoldást tud nekünk adni. Csak az összeszűkült utat látjuk, az elején, talán amikor a végén már megérkezünk, és látjuk, hogy az az út mégsem szűkült össze, és volt tovább, volt kiút, akkor talán van egy kis lelkiismeret furdalásunk, hogy nem kellett volna az elején hitetlenkednem. Igénynek az az üzenete, hogy megtartó, megváltó született, és ez azt jelenti a számunkra, hogy van tovább. Bármilyen élethelyzetben is legyünk éppen most, hinnünk kell Istenben, és tudnunk kell, hogy van tovább. Istennek másfajta látásmódja van, mint a miénk. Ő más összefüggésben szemléli a dolgokat, mint mi, sőt, minden dolog megoldása is csak is nála van. Ez a jel azt hirdeti, Isten közelségében lehetünk. Igénynek ez a harmadik üzenete. Azáltal, hogy Krisztus megszületett, megértjük, hogy Isten megengedi nekünk azt, hogy a közelében legyünk. Megengedi azt, hogy mellette lehessünk. Megengedi azt, hogy bepillantást nyerjünk különböző dolgokba. Krisztus születése hatalmas jeladás arra nézve is, hogy Isten közelségében lehetünk, és ezt egy percre sem szabad elfelednünk. Ő jött el hozzánk nagyon messziről, emberi észre felfoghatatlan messzeségből, és tökéletes isteni lénye nem zavarta Jézust abban, hogy eljöjjön közénk, bűnös emberek közé, nem zavarta a mi hitetlenségünk, nem zavarta a mi bűnünk, eljött hozzánk, ő keresett minket, és mint délelőtt is elhangzott, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy mindig Isten teszi meg az első lépést felénk, soha sem mi. Akkor sem, ha most mi vagyunk itt Isten tiszteleten, akkor is, ha naponta elcsendesedünk talán 5 percre vagy egy órára, akkor sem, ha felkelés előtt imádkozunk, mert ez csak mint egy felelet Jézusnak, mint egy felelet Istennek a hívására. Fontos ezt megértenünk. Fontos azt tudnunk, hogy nem szabad ezzel kicsit eltállnunk, hogy igen, én keresem az Istent, mert sohasem mi keressük. Ő jött hozzánk közel, emberi testet öltve, ő lett hasonlatos hozzánk, ő szenvedett értünk annyit keresztfán, amennyit szenvedett. Csak is azért, hogy közösséget vállaljon velünk emberekkel, és üdvösséget szerezzen nekünk. Lukács evangélista nagyon jól írja le az újszülött Jézusról ezt, találtak egy gyermeket bepólyálva. A póly ebben az összefüggésben egy ráutaltságot jelent. Csak úgy, mint mikor a keresztre feszítés után halljuk, hogy Jézus testét lepedőbe tekelték. A pólya és a lepel ráutaltság képe. Ezek mint egy keretbe foglalnak egy történetet, mely nagyon sejteti velünk, hogy ez valami nagy dolog, hogy itt valami nagyon nagy dolog történt. Mert Isten ennyire akarja megváltani az embert, Isten ennyire szeret bennünket, embereket, hogy fiát adta értünk, teljesen hasonlatossá tette hozzánk, hiszen erőtlen kisgyermekként jött a földre, ugyanúgy, mint bármelyikünk, azt leszámítva, hogy ő nem bűnben fogantatott, ugyanúgy szenvedett, mint bármelyik más ember, sőt, többet szenvedett, mint mind ez összesen. És ez, ahogy keretbe foglalja ez a pólya, és ez a lepel a történetet, ez egy szimbólum is egyben. Azért, hogy magunkra ismerjünk, akik a bölcsőtől a koporsóig mindenféle életuton keresztül megyünk, kell, hogy ez egy jel legyen mielőttünk. Félre hát minden magabiztossággal, és minden olyan magabiztossággal, ami nem hitből, ami nem Istenből adódik. Aki ezt vállalni tudja, az átélője lesz annak a csodának, hogy Isten hatalmasan munkálkodik közöttünk, hatalmas munkát tesz értünk. Aki Istenhez a teljes nincstelenség érzésével járul, tapasztalója lesz a vele való közösségben is. Aki azonban befogadja őt, annak rá kell jönnie, hogy nem ő fogadja be őt, hanem Krisztus fogad be minket, és mi csak hozzá megyünk. Hiszen Krisztus mondja, az én atyámnak házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Egy oroszországi árvaházba misszionáriusok indulnak karácsony előtt, olyan árva gyerekek vannak itt, akik még soha nem hallottak Istenről, nem tudják, mi az a karácsony, nem hallottak még soha Jézusról. Elmondják nekik a történetet, és adnak egy feladatot, le kell rajzolni, amit hallottak. Rajzolják le Jézust, mint kisgyermeket, rajzolják le a szüleiket, rajzolják le a pólyát, amiben van, a kis jászolt, amiben van. Eltelik egy idő, mindenki lázosan rajzolgat, színezget. Aztán észreveszik, hogy az egyik kisgyermek a jászolban nem egy gyereket rajzolt, hanem kettőt. Sértetlenül álltak a dolog előtt is, gondolták, akkor visszakérdezik a történetet, hát ha esetleg ők mondtak valamit rosszul. El is mondta a gyermek, elkezdte mondani, elmondta, hogy neki nincsen édesapja, neki nincsen édesanyukája, neki nincsen otthona. Mindezt elmondta Jézusnak is, és Jézus pedig azt mondta, hogy jöjjön hozzá. És akkor a kisgyermeknek eszébe jutott, hogy de azért valamilyen ajándékot csak kellene vinni, de mit is adhatna ő, hiszen neki nincsen semmije. Gondolkozott, és azt gondolta, hogy akkor ő már 6 éves, Jézus pedig még egy csecsemő, hát akkor felmelegíti. És megkérdezte Jézustól, hogy adhatja neki azt az ajándékot, hogy felmelegíti a testével. Jézus pedig azt a választ adta neki, hogy ha neki adná ezt, akkor még soha nem kapott volna ilyen ajándékot, és nagyon örülne neki, és ez megtörtént. És ez a kisgyermek felismerte azt, hogy azáltal, hogy engedjük, hogy Krisztus befogadjon, azáltal nem mi megyünk Krisztushoz, hanem elfogadjuk Krisztust, és engedünk neki. Ez a kisgyermek, akinek nem volt családja, nem volt megfelelő családi háttere, ez a kisgyermek, aki most hallott életében először Istenről, most hallott életében először Jézusról, felismerte ezt a nagy dolgot. Felismerte azt, hogy bármi dolog is történt, mehet Jézushoz, Jézus soha nem hagyja el. És legyen ez a gyermeki felismerés most itt mindannyiunké személyesen. Isten ezen az Isten tiszteleten is egy jelt állított elénk Jézus Krisztus képében, amikor be volt pólyálva. A jel azt mutatja nekünk mindennek előtt, hogy Isten néha nem azon az úton közelít felénk, amelyen mi szeretnénk, nem úgy jön hozzánk, ahogyan mi azt szeretnénk. És akkor nem kell kétségbe esnünk, mert másik úton is jön, azt Isten azért teszi, hogy mindent javunkra fordítson. És nekünk embereknek az a dolgunk, hogy elfogadjuk ezt, ne lázadjunk ez ellen, hanem lássuk meg benne Isten gondoskodását, lássuk meg benne Isten törődését, és legyük tudomásul azt, hogy nem mi szabjuk meg ezeket a módokat, hanem Isten, mert egyedül Istennek van hatalma erre. Ha azonban másképp is közelít hozzánk, és másképpen adja Isten önmagát nekünk, akkor ez azért van, mert többet szeretne adni a mi életünkbe, mert nem csak egy kicsinyes dolgot szeretne adni, nem csak épp abban a helyzetünkben szeretne segíteni, hanem minden dolgot úgy ad, hogy az egész életünk folyamán segítség lehessen. Szeretne bennünket ma elvezetni oda, hogy ezt az összefüggést személyesen éljük át, és személyes életünk vonatkozásában is szemléljük. A karácsonyi jel azt jelenti továbbá, hogy megváltott bennünket. A megváltás pedig azt jelzi számunkra, hogy Isten tágasságra szeretne vezetni bennünket. Jövőképet mutat nekünk minden élethelyzetünkben, abban is, amiben éppen most vagyunk. Ember életünk legnagyobb jövőkép nélkülisége a halál. Azt gondoljuk, hogy a halál után csak is rossz lehet, vagy épp azt gondoljuk, hogy a halál után nincs semmi. Ott emberileg szólva nincs is tovább. Ott tényleg a test halála van, de a lélek nem hal meg. Isten Krisztus feltámadása által megmutatta nekünk, hogy visszaszorította ezt a hatalmasságot, hiszen tudjuk, hogy kereszt halála után feltámadt, diadalmat vett a halál fölött. Istennél még meghalásunk ellenére is van tovább. Ha a test meghal is, a léleknek van tovább, ahogyan ezt olvassuk. Sem halál, sem élet el nem szakíthat bennünket az Isten szeretetétől, mely Jézus Krisztusban van. A karácsonyi jel harmadik üzenete az volt, hogy Isten megengedte nekünk, hogy a közelében lehessünk. Ő jön felénk, nekünk pedig el kell fogadnunk a közelségét. A velünk való találkozását nem ránk bízta, hanem elküldte az ő fiát. Nem egy bűnös emberre bízta. Legyen ezáltal Istentől megáldott ünnepünk, hogy ennek az Isten közösségnek a felismerését vihessük tovább innen a hétköznapjainkba és minden percünkben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, jó atyánk, hogy nem bűnös szívünk önző forgatókönyve szerint jössz felénk, hanem úgy, ahogyan azt eltervezted magadban. Szeretnék minden helyzetben érteni, hogy az szolgálja a javunkat, és nem ellenünk van. Magasztalunk azért, mert nálad mindig van tovább. Akkor is, amikor már majdnem feladjuk. Vezess bennünket tágas térre azokon az élet területeken, amelyekben nem találunk megoldást. Add, hogy eközben is el tudjuk fogadni, ha másképpen adod önmagad, mint ahogy azt mi elgondoltuk. Áldásod legyen gyülekezetünkön, egyházunkon, népünkön, a mostani határokon belül, azok mellett és szerte a világban. Köszönjük közelséged, szép ígéretét. Jó, hogy te jössz felénk. Jó, hogy a veled való találkozásunkat magad tartott kezedben, és ezt nem megistenült emberekre bíztad, hanem az emberélet Istenre, egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra. Ő érte kérünk, hallgass meg minket, és tedd ezt a karácsonyi Isten tiszteletet ünneppé számunkra. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását, inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.